Értessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az egyházról szóló sorozatot folytatom. Jövő héten nemzeti ünnepünk lesz, és gondolom a szokásosnál is nagyobb, hiszen Petőfi születésének 200. évfordulója az felerősíti ezt az ünnepet. Ezért arra gondoltam, hogy mostani alkalommal az állam és egyház viszonyáról szólnék, hát persze nagyon röviden, ha 2000 évre visszatekintek, illetve arról, hogy van-e az egyháznak, a római katolikus egyháznak nemzeti jellege, mert vannak olyan egyházak, amelyek kimondottan azt mondják, hogy ők magyar vallást képviselnek, gondolok az unitáriusra, hogy ők magyar egyház, itt keletkezett Magyarországon, de a református egyház is erőteljesen kidomborítja azt, hogy a történelemben hát a magyarság megmaradásáért hát ők sokat tettek, többet, mint a többiek, tehát valamiképpen azonosulnak a nemzeti egyház fogalmával. Mi azonban, hát ugye a római katolikus egyházhoz tartozunk, amely nem nemzetközi, hanem nemzetek fölötti. De ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy semmi köze nincs akár az államhoz, akár a nemzethez. Hogy mennyire köze van, épp erre szeretnék most kitérni, az állam és egyház viszonyánál először. Hogy Jézus az evangéliumban egyértelművé tette, hogy amikor megkérdezik az adópénznél, hogy szabad-e adót fizetni, akkor azt mondja, adjátok meg az Istennek, ami az Istené, a császárnak, ami a császáré. Ő megtartotta az állami törvényeket, tehát és a tiszteletet is valamiképpen megadta, még Pilátusnak is, tehát nem anarchiával lépett föl, tehát nem hallottuk azt, hogy na hát akkor fegyverkézzetek ott az elótákhoz hasonlóan, és lázadjatok föl a fönnálló uralom ellen, pedig Jézus korában Izrael az római fönhatóság alatt állt. Tehát elkülönítette, de ugyanakkor, ami az állami törvényekre vonatkozott, azt úgy gondolta, hogyha nem ütközik az Isten törvényeivel, akkor ezt meg kell tartani. Hát ez így ment 300 esztendőn keresztül, de ez az időszak váltakozó módon sok keresztény üldözést is magára vont. És ebben az időben is hát fölmerült a kérdés, hogy nem lett volna jobb, hogyha valamiféle államhatalmat azonosít az egyházzal. Hát ezt annak idején Kerzosz, a keresztények nagy ellenfele már a második században fővetette, hogy hát többet ért volna Jézus azzal, hogyha egy államot alapít, és akkor annak a törvényeivel az egyházat fönn tudja tartani. És hát Origenész jóval később, mert Kerzosz művei azok csak ilyen másolatokban, meg az ellenfeleknek a magyarázataiban maradt, megválaszolta Origenész, azt mondta, hogy ha államot alapított volna, akkor fölvette volna az állam törvényszerűségeit, és csak addig tartott volna, mint ameddig az állam hatalma. És ugyanúgy védeni kellett volna, mint ahogy gondoljuk a mai háborúkra, hogy az államot, az országot fegyveres módon is védelmezni kell. Ekkor még ez egy tiszta kép volt a kereszténység számára is, viszont eljött egy idő, amikor maguk a római császárok, miután nem tudták a üldözésekkel kiirtani a keresztényeket, jutottak el arra a politikai belátásra, rákényszerítette őket a történelmi változás, jöttek a barbárok, recseget ropogott a birodalom. Nagy Konstantin rájött arra, hogy ha ő meg akarja szilárdítani a birodalmát, akkor bizony a keresztényekkel egységet kell kötnie. És hát az a 313-as milánói ediktum Milánóba kiadott egy törvényt, amiben megszüntette a keresztény üldözést, és szabadságot adott a kereszténységnek. Ez volt az a lépés, amikor egyenjogúsította a pogány vallásokkal az egyházat. De egyre inkább ő maga kezdte átvenni a irányítást az egyház külső dolgaiban. Nem annyira a szentségekben, hanem annak a jogi és külső szervezetében. Úgyhogy már 325-ben, ugye 13-ban adta Milánói ediktumot, már 325-ben egy zsinatot hívott össze Niceába, pontosan azért, mert az ariánus eretnekség az nagyon veszélyeztette az egyház egységét, az az arianizmus pedig hát a Krisztus istenségét tagadta, és összehívja a zsinatot, amikor ő még meg se volt keresztelve, mert ő a halálos ágyán keresztelkedett meg, de azért ő ilyen jótevőként mutatkozott, és való igaz, hogy volt is annak sok áldása, amit ő elgondolt, ugyanis a bejövő népvándorlási törzsek, hát azok barbárok voltak, azokat átalakítani rövid idő alatt nem lehetett, csak úgy, hogy majd hatunk a gondolataikra, meg szeretettel veszük őket körül, hanem hát olyan lépéseket kellett tennie, ami egyszerre, hogy így mondjam, a társadalmat átjárta. És ez ma is igaz, hogy még senki nem találta ki azt a módszert, hogy hogy lehet a társadalom egészét úgy átalakítani, hogy valamiképpen etikai oktatást, morális oktatást, törvényeket kötelezővé ne tegyenek. Mert ha, hát látjuk a szabadságnak a szabadosságát, hogyha valami nincs kötelezővé téve, akkor rögtön kibújnak alóla az emberek. Tehát ahhoz, hogy valamiféleképpen élni lehessen, és az állam fönn tudja tartani a szerepét, mert az államnak az a szerepe, hogy egy népközösség az rendezett életet tudjon élni. Tehát az államra szükség van. Ha az állam megszűnik, akkor ott nagy fölfordulás van, ott nem működik, ott semmi, ott se az egészségügy, se az iskola, semmi nem működik, ha nincs állam. Tehát államra szükség van. Csak az a kérdés, hogy mennyire kell ezzel az egyháznak hát szimbiózusban lennie. Nagy Teodózius meg már 380-ban azt mondta, hogy kiváltságos vallás a katolikus vallás, és a többi került abba a helyzetbe, mint amiben korábban az egyház volt, a katolikus egyház volt, és hát megtűrtek, kiváltak zsidók, többiek, pogányok, tehát a katolikus egyház került ebbe a uralmi helyzetbe, aminek aztán valóban káros következményei lettek, mert akkor már a császárok nagyon beleszóltak az egyház ügyeibe. Úgy gondolták maguk a császárok, hogy ők az egyházat védelmezik, és az egyházon kívül lévő embereknek pedig a megtérítői. Ha kell, erőszakos úton is, erőnek erejével. És hát az evangéliumokból azt a részt, amikor a királyi menyegzőre hívják a vendégeket, és nem akarnak elmenni, ott van egy ilyen, hogy az úr azt mondja, hogy akkor menj ki az útszélekre, és kényszerítsd be őket. Nem akarnak bejönni, akkor hajtsd be őket a királyi menyegzőre. És már Szent Ágostonnak is eszébe jutott ez a gondolat, hogy hát akkor meg kell őket kényszeríteni, hát nincs mese, hát hogy nem szabad őket hagyni, hogy elkárhozzanak, be kell kényszeríteni. Ennek aztán nagyon sok hátrányos következménye volt, mert például akkor az eretnekeket meg lehetett büntetni, ki lehetett végezni, mert ők ellene vannak az igaz vallásnak. És pontosan azon a gondolaton alapult az ereknek üldözés, hogyha már a pénzhamisítás is halál büntetéssel jár. Mert ne felejtsük el, hogy azt mindig komolyan vették az uralkodók, hogy az monopólium, a pénz, amit a pénzkiadás, azt nem engedték másnak, hogy más pénzt verethessen, mert akkor össze lehet dönteni egy államot. Tehát gondoljunk a frank hamisításra annak idején, ugye? De még hogyha most a jövő hét ünnepére gondolunk, a március 15-re, a szabadságharc alatt az osztrák uralomnak Kossuth ellen a legnagyobb kifogása nem az volt, hogy hadsereget szervezett, hanem a legnagyobb kifogása az volt ellene, hogy kiadta a Kossuth bankókat. Hogy az ő engedélye nélkül, az állam engedélye nélkül pénzt nyomatott ki. Na most, ha egyszer a pénzhamisítókat is ki lehet végezni, akkor mennyivel inkább azokat, akik hamisítják a hitet? Ez volt az a ideológia, hogy elkezdték az eretnekeket üldözni. Hát ez teljesen ellentétes a jézusi fölfogással, úgyhogy Turi Szent Márton akkor úgy háttérbe is húzódott, ismerik vagy hallottunk az életéről, ugye a 4. században, amikor az első eretneket, Priscillánust, aki nem is volt annyira eretnek, csak egy nagyon szigorú aszkéta ember volt, mágián elégették. Akkor kivonult szinte a társadalomból, Turi Szent Márton is püspök volt már, mert ezt nem tudta elviselni. Na de ez a szövetség tehát egy ilyenné vált, hogy volt neki jó oldala, és nagyon sok rossz oldala is. Nem véletlen, hogy Dante az isteni szíjátékban Nagy Konstantint azért nem avatja szenté, mint a keleti egyház, hanem azért nagyon megfedi, hogy ti azért nagyon sok rosszat tetti azzal, hogy az egyházat az állammal olyan szerves egységbe hoztat, hogy beleszóltál az ügyekbe. De közben a római székhelyről a császárság átment keletre, Bizáncba, a mai Isztambulba. Ugye, Bizánc egy kis falu volt ott, ahol most Isztambul van, és elnevezte Konstantin magáról, Konstantinápoly lett, és azért ment ő valószínűleg keletre, mert arról jöttek a népvándorlási törzsek. És hogy ő ott legyen, amikor jönnek az Ázsia felől a törzsek a birodalomba. Mert mi magyarok már mi nem tudom hanyadik ilyen népvándorlási törzs voltunk az 9. században, 8.-9. században. De már akkor jöttek gótok, vizigótok, gepidák, stb. És ő oda tette keletre. Nyugaton egy légüres tér keletkezett. Addig a római birodalom abszolút szervezet volt. Utak, jogrendszer, minden, de ott maradt komoly vezető nélkül. És az a pápaság, amelyik már akkor bevett vallás volt, sőt, domináns vallás volt, fontosnak tartotta, hogy fönntartsa a rendet. És egyre inkább kiépült a római pápaságnak ez a külső udvartartása és rendje is. Valamiképpen hasonlított erre az a 1944-45-es év kalocsán, amikor a polgármesterek elmentek, ugye volt egy ilyen nyilas érzelmi polgármester itt Kalocsán, mikor bejöttek az oroszok, akkor szépen elment, a másik se volt még tekintély, és grősz érsek vett át a város vezetését, és ő beszélt az oroszokkal, meg ő alkudozott velük. Valahogy ilyen helyzetbe került a római pápa is, és hát teljesen ugye a közigazgatást is át kellett, hogy vegye. Ez mind az ideig tartott, amíg hát annyira mondjuk nagy kiterjedésű birodalomban sok probléma alakult, hogy úgy gondolta akkor a római pápa, hogy ezt egy erős kezű császárnak kell rendbe tenni. És megkoronázta Nagy Károlyt 800 karácsonyán. Ugye a francia német területek ezek a Nagy Károly birodalma, ez volt a Karoling birodalom, ugye Károlyról elnevezve, és Nagy Károly akarta az egyházjavát, mert tényleg akarta, de olyan módon, hogy hát ő is azért beleszól az egyház törvényeibe. Megkoronázta Nagy Károlyt, ez nem tetszett Bizáncnak, hogy mi az, most már két császárság van, mert addig ugye egységes volt, még hogyha nem is erőteljesen működött, de egységes volt a római birodalom. Onnétől kezdve mondták azt, hogy a Szent Római Birodalom a Nagy Károlynak a területe, tehát a mai Franciaország, Németország és Ausztria itt volt az ő birodalma. És Nagy Károly sok-sok törvényt hozott be, és nem is rosszakat, hanem olyanokat, ami elősegítette az egyház szervezetének a kiépítését. És ő valószínűleg, hogy olvasta, vagy hallott róla a Szent Ágostonnak a Civitas Dei nagy gondolatébresztő könyvéről, hogy hogy lehetne a világba beleépíteni az Isten országát, és annak mintájára próbált kiépíteni egy világi birodalmat. Egyébként Nagy Károly volt az, aki mintát adott a mi Szent István királyunknak. Tehát a Szent Istváni törvények, azok 200 évvel korábbi Nagy Károlyi törvényekkel, hát hasonlók is azonosak. Tehát Nagy Károly, ugye ő kezdte átvenni ugyanazt a feladatot, mint a keleti császárság, mert a keleti császárok Bizáncba teljesen kiépítették azt az uralmat, hogy az egyháznak, hogy így mondjam, világi vezetőjé váltak. Ez volt a cezaropapizmus, hogy a Cézár egyszerre, mintha pápa is lett volna, nem szentségi módon, hanem a jogi rendszert illetően. És hogyha most ilyen nagy lépést teszünk a történelembe, éppen a keleti térítések, amelyek a szlávokat érték el, átvették a cezaropapizmust. Hát nem véletlen, hogy a Moszkvában a cár utódjának tartotta magát a római birodalom császárainak. És azért mondták, hogy Moszkva a harmadik Róma, volt az első Itáliába, második Bizáncba, de ők a harmadik Róma. És kialakult az a cezarapapizmus, ahol a cár az egyház életébe beleszólt. És valamiképpen most is megvan ez, sokkal erőteljesebbé nyugaton, az ortodoxiában, legyen az orosz ortodoxia, vagy legyen az ukrán ortodoxia. Mert erre igényt tartottak, hogy a állami vezetés, hogy ők is azért beleszóljanak az egyház életébe. Nem véletlen, hogy a ukrán egyházban nem az békér imádkoznak, én így hallottam, hanem a győzelemért. Ugye? Tehát, de ez már messzire vinne, viszont itt vannak a történelmi gyökerek. A Nagy Károly halála után fölbomlott a birodalom, fiai örökölték, jöttek ilyen kis királyok Rómába is, és bizony ki volt szolgáltatva a pápaság ezek kénye kedvének, különböző ilyen római pártoknak, és így tovább, amíg aztán hát mondjuk ugye a 10. századra meg nem szilárdult a helyzet harmadik Henrik császárral. És hát ez a pápaság, ugye, ekkortól kezdve már egy örök küzdelmet folytatott a császársággal. Mert a császárok igényelték maguknak azt, hogy ők iktassanak be püspököket. Átadták az infulát, átadták ugye a palliumot, hogy ők, mert ők adják a világi uralmat, hát akkor tehát ők mondják meg, hogy kik legyenek azon a területen a püspökök. És 7. Gergely pápa volt az, aki a klünyi reformoknak, erről már volt szó többször, mert az egy olyan szerzetesi reform volt, amelyik az egyházat meg akarta újítani, abból származott, azt mondta, hogy hát azért ez már mégsem járja, hogy a császárok irányítsák az egyháznak az életét. És ez a reformpápa fölvette a harcot, hát főként a német császárokkal, hogy bizony a püspöki kinevezések, a püspöki beiktatások, azok a pápának a jogkörébe tartoznak. Egyébként azáltal, hogy az egyház valamiképpen az államnak a mentalitását, gondolkodását vette át, ilyen kormányzás és hatalom gondolatköre, az ráragadt az egyházra is. Onnétől kezdve mondták azt, hogy van a keresztény nép, nem az Isten népe, a keresztény nép, és a keresztény nép addig tart, ameddig keresztény államok vannak. Azon túl vannak a pogányok. Tehát valahogy az valósult meg, amit a Celsus mondott, hogy államot kellene alapítani. Tehát ugye voltak a keresztény országok, azon túl meg a pogány országok. Hetedik Gergely fölvette a harcot, a küzdelmet a császársággal, de hát ő ebbe bele is bukott, úgy halt meg, hogy számüzetésbe, sírjára ki is van írva az, hogy latinul, hogy szerettem az igazságot, gyűlöltem az igazságtalanságot, ezért halok meg számüzetésben. De azért sokat elért akkoron ezzel a reformmal hetedik Gergely pápa. Ugyanis az a kettős választás a Nagy Károly birodalma fölbomlása után, hogy legyen egy abszolút erős állami szervezet, amely összefog mindenkit és a császár alá tartozik, vagy legyen ketté választva azért az uralkodó meg a pápaság, azért az meg tudott valósulni, méghozzá volt egy Wormsban nevezetű városban egy konkordátum, ahol eljutottak odáig, hogy van egyházi hatalom, van állami hatalom, és a kettőt külön kell választani, de akkor már hetedik Gergely pápa azt mondta, hogy minden hatalom az Istentől van, tehát akkor a pápa átadja világi hatalmat a királynak vagy a császárnak. És ezt az úgynevezett két kard elméletére alapították. Hát ha lehet mondani azt, hogy egy szentírási részt nagyon különleges módon értelmeztek ellentétessel Jézustól, akkor ez arra vonatkozik. Mi ez a két kard elmélet? Amikor Jézus a Getsemáni kertben ott a halál tusáját vívja, illetve hát előtte, mikor mennek oda, a utolsó vacsora terméből, akkor megkérdezi a tanítványokat, hogy amikor elküldtelek benneteket erszény, tarisznya és saru nélkül, szenvedtetek-e hiányt valamiben? Semmiben, felelték. Most azonban, folytatta, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyáját is, akinek pedig nincsen, adja el ruháját és vegye rajta kardot. Ezzel azt akarta mondani, hogy egy nagyon küzdelmes, kemény időszak jön, amikor nektek helyt kell állanatok az üldöztetéssel szemben is. Tehát az a Jézus, aki azt mondta Péternek, hogy tedd hüvelyébe a kardodat, amikor levágta Malkusnak a fülét, nem mondhatta a másik mondatba azt, hogy most pedig harcoljatok. És akkor, mikor ezt ő elmondja, akkor így folytatja, mondom nektek, be kell következnie annak, amit az írás rólam mond. A gonosz tövék közé számították. Sorsom beteljesedik. Uram, mondták, nézd, van itt két kard. Erre csak annyit mondott, hogy elég. Tehát valószínűleg a tanítványok úgy azért hordtak kardot is magukkal egyik-másikra, mint ahogy Péternél is volt, hiszen akkoriban egy védelmi eszköz volt, és hát mondták, te azt mondod, hogy vegyünk kardot, de hát félreértették Jézus szavát, van itt két kard. Na most erre alapították aztán később azt a elképzelést, már Gelázius pápa a 5. század végén, hogy hát azt mondta Jézus, hogy van két kard, egyik a lelki hatalom, másik a világi hatalom. De mind a kettőt a pápa kapja meg, azért, mert ő Krisztus helytartója. De ő ezt a kardot átadja a azt a kardot, amely a világi hatalmat védelmezi, átadja a királynak vagy a császárnak. Hát nem szólhat bele az egyház életébe. Hát persze, ez aztán nagyon-nagyon sokáig sok küzdelemmel járt, mert továbbra is az uralkodók beleszóltak az egyház életébe, az egyház szervezetbe is. És ahogy említettem, 1122-ben Worcban volt egy konkordátum, ami erről szólt, hogy egyházi tisztséget a pápa ad, világi tisztséget a császár. Mert hát például voltak herceg érsekek, voltak olyan püspökök, hogy grófságot is vezettek. Hogy a világi hatalom az a császárnak, a királynak a hatalmi körébe tartozik. Egyébként ez a hetedik Gergely féle nagy küzdelem kapcsolódik a Canossa járáshoz, amikor ugye negyedik Henriket ő kiközösíti, mert a pápának valójában nem volt végrehajtó hatalma, még a pápai állam is kis erőt képviselt, de interdiktumot és exkommunikációt alkalmazhatott. Az interdiktum az volt, hogy egy területnek ott, ahol valami nagy visszaélés következett, megvonták egy időre a szentség kiszolgáltatási jogot. És ez nagyon nagy csapásnak számított. Sári templomban a 20. század elején megöltek egy papot. Ott Sáriban sokszor megtörtént az, hogy búcsúkor bicskázások voltak, ilyen heves vérmérsékletű legények voltak ottan, de valahogy úgy sikerült, hogy vagy gyilkosság volt, nem a papot ölték meg, egy gyilkosság volt. A templomban bemenekült, megölték, erre a váci püspök 2 évre bezáratta a templomot. Úgyhogy őnekik fölső vagy alsó dabassal kellett járni templomba. Ezt még apai nagyanyámtól tudom, hogy akkor a sáriak mentek oda, büntetésből 2 évre bezáratta a templomot, és utána újra kellett szentelni. Még a 20. század elején is interdiktum módján valósult meg. A másik volt az exkommunikáció, hogy nem részesülhetett a szentségekben, tehát még ha haldoklott is, nem lehetett feladni neki akkor az utolsó keletet, mert exkommunikálva van. Tehát könyörögnie kellett, és ezt csinált a negyedik Henrik is, mert ő exkommunikálva volt, elment Canossa várához, ahol a pápa tartózkodott, télvíz idején, ott a jégen ott volt, ilyen szőrcsuhába, megjátszotta az alázatost és a bűnbánót, a pápa feloldozta őt, de utána a Henrik csapatokkal gyűjtött, és elfoglalta Rómát, szóval nem volt őszinte a bűnbánata. Csak azért mondom, hogy ha valaki hallja ezt, hogy Canossa járás, akkor az erre az időre datálódik vissza. No tehát, ez az investitúra harc, ez az ezredfordulón lejátszódott, de vissza és visszatért a történelem folyamán. Az állam és egyház kapcsolatára ez nagyon jellemző volt. Főként a franciák, akik magukat az első, a legidősebb leányának tartották az Anyaszent Egyháznak, mert hát ők nagyon korán, tehát nem a Nagy Károly ideje alatt, meg a merovingok alatt még előtte, hanem már a római birodalomban is, hát gondoljunk Túri Szent Mártonra, meg már előtte is, ők keresztényé váltak. Na, még a 300-as években már kezdtek megismerkedni a kereszténységgel. Azt mondták, hogy ők az Anyaszentegyház legidősebb lánya. És hát onnétől fogva volt is bennük egy ilyen öntudat, főként amikor hát a királyok, a francia királyok ezt a jogukat különösen is érvényesíteni akarták. Így történhetett az meg, hogy a 1300-as éveknek a végén, ugye a pápa választás alkalmával a francia származású bíborosok rávették a pápát, hogy ne Rómába legyen, hanem Avignonba. És hát ebben a francia városban majd 70 évet volt a pápaság, nagy problémákat okozott, de ők erre hivatkoztak, hogy ők az első leánya az Anya Szent Egyházának is oda vitték Avignonba a pápaságot. És hát már ez is egy ilyen függetlenedési kísérlet volt, és erőteljes befolyásolása az egyháza. Egyébként még a mai időkre is maradt valami a franciák részéről, pedig abszolút laikus állam 1905-től, mert ha hisszük, ha nem, ugye Macron elnök a lateráni bazilika kanonokja. Ezt ki hinné, hogy egy ilyen ember, aki úgy a kereszténységnek különösebben nem, hogy is mondjam, megélője, megvallója, nem azt mondom, hogy üldözi a kereszténységet, mert az nem igaz, de azt mondja, hogy az állami törvények azok mindig fölülmúlják az egyházi törvényeket, és annak kell engedelmeskedni. Talán a muszlimokkal nem tudja elérni ezt a hatalmat, de a keresztényekkel szemben megtették, de még mindig a lateráni bazilikának a kanonokja, ilyen történelmi csökevény. Na aztán jöttek azok a királyok, amelyek aztán kivált kép, ugye a Lajosok, a 14. Lajosok idején el akartak szakadni, vagy illetve abszolút önállóságot akartak. Ezek voltak a gallikán küzdelmek, voltak a gallikán cikkelyek, amiben ugyanezt fogalmazták meg, hogy a pápának csak lelki hatalma van, a világi dolgokban abszolút függetlenek ők, és egy olyan dolgot, ami már előkerült a 13.-14. században, egy Marsilius Padova nevű szerzetes azt mondta, hogy a zsinat fölött áll a pápának, Concilium Supra Pápám, azt akarták megvalósítani, hogy az egyetemes zsinat az fölött áll a pápaságnak, tehát ha valami bajuk van a franciáknak, akkor elmennek az egyetemes zsinathoz, és érvényesítik a jogaikat. És a pápai rendeleteket csak úgy lehet kiadni, hogyha először azokat az állam ellenőrizte. Úgyhogy például a később a tridenti zsinat határozatait is csak nehezen lehetett végrehajtani, mert még a tridenti zsinat liturgikus szabályait is olyan módon, hogy nekik van egy ősibb liturgiájuk, a gallikán liturgia, nagyon nehezen akarták bevezetni. És aztán az már egy ilyen ínyenség, vagy hogy mondjam, ilyen egész speciális dolog volt a franciák történetében, hogy volt egy Hontheim nemű segédpüspök Trierben, aki álnéven irogatott, méghozzá Justinus Febronius néven, ez volt a Febronianizmus, amelyik ugyanezt akarta, és teljesen mondjuk egy ilyen szuverén államot, nem is hogy szuverén államot, egyházat irányító államot akart. És ez be is következett Spanyolországba, Portugáliába és a Habsburg birodalomba. Egy második József, bár sokan úgy mondják, hogy fölvilágosult volt, meg minden, de ő, második József, mindenbe beleszólt. Szeretesendek jó részét megszüntette, megmondta, hogy hány gyertya lehet az oltáron, szóval minden. Úgyhogy ez a febronianizmus, ez még az osztrák birodalomra is kihatott. És ugye ezt, ha vinnénk tovább a történelmet, látnánk azt, hogy ez megmaradt a későbbiekre is. A kommunizmus is jogot formált arra, hogy beleszóljon, bár mindig azt mondták, hogy ketté van választva az egyház és az állam, hogy beleszóljanak, felállították az egyház ügyeibe, az államegyház ügyi hivatalt, ami ami mindent, még a városi plébánosok kinevezését is mindent szabályozott. És hát itt jól jöttek a korábbi minták, a főkegyúri jognak a gyakorlása, és ez meg volt még a Rákosi rendszerben is, a Kádár rendszerben is, hogy ők beleszóltak mindenbe, viszont az visszafele reciprocitás az egyház részéről egyáltalán nem volt semmi. És ha belegondolunk abba, hogy ez most is élő probléma, mert ott van a nagy Kína, ahol van egy föld alatt egyház, amelyik hát korábban is nagyon sokat szenvedett a Rómához való hűség miatt, de van egy ilyen fölszínes egyház, amit a párt megenged, de annak alig lehet kapcsolata Rómával. Egyébként itt is volt egy törekvés rá az 50-es években, hogy szakadjon el a Magyar Katolikus Egyház Rómától, és csak úgy önállóan legyen. Hát ugye főként a békepapi mozgalmat akarták erre felhasználni. Tehát ezt csak úgy azért mondom el, remélem érthető volt a gondolatmenetem, hogy az, hogy az állam és az egyház az szerves egységben volt egy időben, az hozott jó dolgokat is, de nagyon-nagyon sok károsodással járt a későbbi időkben. És hát arra gondolok, hogy a 1848-49-es törvények, főként a 48-as törvények megszüntette a katolikus egyház államegyházi jogát, ez helyes, de a főkegyúri jogot továbbra is fenntartotta. Tehát a reformátusok, evangélikusok szabadon választottak püspököket, bár akkor még jobbára csak szuperintendensek voltak, de már voltak, de például a püspöki kinevezéseket Kossuth fenntartotta magának, hogy majd ő. Hát van olyan, Horváth Mihály tér van róla elnevezve, Róma nem erősítette meg soha, de ő kinevezte püspöknek. Szóval ezek ilyen érdekes dolgok, hogy ugyanakkor, amikor mondták, hogy hát szabadság, állam és egyház külön választása, a főkegyúri jogot azért megtartotta magának, még a 48-as kormány is. Hát akkor mi itt vagyunk ugye a napjainknál, ugye itt a katolikus egyház, amelyek mondtam, hogy nemzetek fölötti, de ugyanakkor van neki nagyon erős nemzeti jellege. Hát kezdve Szent Istvánnal, ugye, hogy ő megkapta ezt az apostoli királyi hatalmat, így mondták később, tehát a pápa megengedte neki, hogy püspökséget szervezzen, amire aztán később még a méltatlan emberek is hivatkoztak, és püspökségek, kolostorok alapításával már valamiképpen az állam és az egyház erős kapcsolatba került, és a nemzeti jellegünk nekünk a kultúránkban mutatkozott meg, hogy mi a inkulturáció, ami ez egy olyan szó, hogy az evangéliumot bele kell ültetni a nép lélekbe, az Magyarországon erőteljesen megvalósult, hiszen a nyelvi sajátságaink, kezdve azon, hogy mi Szűz Máriát boldogasszonynak mondjuk, mindenféle jelzővel, gyümölcsoltó, sarlós, boldogasszony, kis boldogasszony, nagy boldogasszonynak elnevezzük a szentjeinket is, hogy Jégtörő Mátyás, még a napját is akkor tartjuk, már világegyház nem akkor tartja, tehát megvan nekünk az is februárban. Szent István ünnepét nem akkor tartjuk, mint a világegyház, hanem a szentévatásakor. A magyar szenteknek külön ünnepe van, a magyarok nagyasszonya az is. Aztán, ha meggondoljuk, a mi atyánk mindenütt úgy van lefordítva nemzeti nyelvre, hogy szabadíts meg a rossztól. Nálunk ugyan szabadíts meg a gonosztól, mert a középkorban valamiként a rosszat mindig a gonosz lélekkel azonosították, és nekünk az maradt meg, hogy szabadíts meg a gonosztól. Bármelyik nyelvet megnézzük, ott úgy van, hogy szabadíts meg a rossztól. Aztán, mit tudom én, a házasság kötésnél ott van a ősi magyar szokás szerint az eskü. Ilyen nincs másút, csak nálunk teszünk a feszületre esküt. Másút nincs, mert nálunk másút elég az ígéret. Nagyszombaton csak nálunk van körmenet, húsvétkor, sehol másút. csak nálunk. Ugye Úrnapján van a világegyszer, de csak nálunk. Az elnevezések. Azt mondják a más nyelveken, hogy a Szent 40 nap. Mi a nagybőjthöz, a húsevéshez, hústilalomhoz kapcsoljuk. Ugye a húsvét nálunk nem vaszkreszényi, mert az oroszoknál egy föltámadás, hanem húsvét, hogy megetjük a húst, ugye? Ez is benne van. A vasárnap is ugye a vásárnappal kapcsolódik. Hát ez is egy ilyen abszolút nemzeti jelleg. Akkor a művészetekben, a történelmi események megörökítésében, hát az megvan más templomokban is, de úgy gondolom, hogy nálunk sokkal inkább, mint másod, hogy ott vannak a történelmi események. Épp most a Bazilikában néztem Pesten, a Budavár meg fölszabadítása, de hát a mi templomunkban is itt van a Szent Istvánnak hozzák a koronát. Szent László kibővíti az egyházmegyét, vagy a egyházi tartományt, Horvátországa, Izsó Miklós képe ott van. Annyi helyen ilyen történelmi események vannak fölfestve. Nálunk nem a gregoriánt énekelték a miséken, hanem népénekeket. Ilyen kevés van ám. Tehát a gregorián lett átfordítva más nyelvekre, nálunk népénekek vannak. A pápai himnusz, amit mi éneklünk, az nem a hivatalos pápai himnusz, az a miénk egyedül magyaroké, ez a Hószentpéter. Nem is ismerik a többi népek, így csak mi mondjuk így ezt a himnuszt, ugye? Ugyanakkor az állami himnusz az meg imádságként van bevéve a Szent vagy Uramba is. Aztán hát elég megnézni, mondjuk Bálint Sándor, a szakrális magyar néprajz nagy tudósa volt, sok kötetet kiadott arról, hogy mennyire inkulturálódott a szentek az ünnepeknek a magyarságba ivódása, hogy a Bálint Sándor könyveiben ott van a szakrális néprajzban, vagy mikor a 70-es éveben kiadta Erdélyi Zsuzsa a könyvét, a imádságokat, azok katolikus imák, átalakításai, nem református vagy evangélikus imádságok, azok katolikus imádságok, és azon a területen is hát gyűjtötték össze ezeket. Aztán hát külföldön is, ugye így jelenünk meg a názáreti bazilikába, ott vannak a különböző Mária ábrázolások nekünk, a Moldován Istvántól, a Szűz Mária fölött Szent István koronáját fogja két angyal. A Szent Péter bazilikában ott van a magyarok nagyasszonya kápolna, telve a magyar szentekkel. Tehát ha így vesszük, mi a katolikus egyházban, magyar földön nagyon sok magyar nemzeti jelleggel bírunk. Tehát ugyanakkor, amikor azt mondjuk, hogy nemzetek fölött és nem magyar egyház van, hanem egyetemes katolikus egyház, ugyanakkor nagyon sok nemzeti jellege van, ami hát magyar katolikus egyházunknak, ezt ugye el kell mondani egy ilyenkor, mikor így az állam és az egyház viszonyát ecseteljük, és ez azért jó, mert benne van a néplélekben. Benne van, és ez az inkulturáció, amit mostanában már ugye alapul vesznek, hát például amikor Afrikába vagy bár másutt hirdetik az evangéliumot, hát Kínának a megtérítése sokkal könnyebben ment volna, hogyha az inkulturációt elfogadták volna, hogy a jezsuiták akarják, hogy belevigyék a kínai mentalitást, öltözködést és így tovább. De ez már messzire vezetne. Úgyhogy itt, amikor közeledik az állami ünnep, akkor hát ezt kell látnunk, ennek a kettőségét, hogy van állam és egyház viszonya, és ugyanakkor a katolikus egyházunkban nagyon sok olyasmi van, ami emlékeztet bennünket, hogy mi ezer éves magyar múltunkkal hát így vettük át a kereszténységet. Amint említettem, jön a Szentatya, most is azt az imádságot fogom elimádkozni, amit a őrrá való várakozásban imádkozunk. Hát ha megnézzük, ez is tele van ilyen inkulturált gondolatokkal. Mennyei atyánk, gondviselő Istenünk, köszönjük, hogy te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvalva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük fiadat, Jézus Krisztust. Ő a mi biztos jövőnk, azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közben járására, Szentatyánk Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.
Caritas in Veritate.